Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor. Szeptember 29-én rendezték meg Etyeken a 11. magyar sajtmustrát, ami a hazai kisüzemi és kézműves sajtkészítők legnagyobb megmérettetése. Idén 161 mintát bírált el a szakmai zsűri, amelyben három külföldi szakértő is helyet kapott. Az év sajtja díjat a hegedűs sajtműhely érdemelte ki a hagyományos rézüstben készült hegedűs sajtjával. Hát természetesen a telefonvonal túlvégén ott van Hegedűs Imre. Üdvözlöm, Imre!
Jelentkezem, jó napot kívánok mindenkinek. Üdvözlöm Anitát, szia Anita!
Hát csak én még nem mondtam meg, hogy itt van az Anita, viszont akkor most már mondom, hogy itt van az Anita, Kun Anita a Cheese sajtműhelyből, Baracskáról, ő pedig hát mondjuk legyen ennek a sajtmustrának a szóvivője. Szervusz Anita, köszönöm, hogy itt vagy.
Szia, köszönöm a meghívást.
Hallottál az Imrét?
Igen, szia Imre.
Szia Anita.
Jó. Akkor szerintem először végezzük ki az Imrét. Jó? Imre, először is gratulálunk az év sajtja díjáért, amelyik, hát ugye az van itt a leírásban, hogy a hagyományos rézüstben készült sajt. Anita összehunyorogott a szemmel, bólogat, hogy igen, ez milyen finom lehet, mert az ő szájában ott van az íz. Mit jelent, hogy ez egy hagyományos rézüstben készült? Mi ennek a jósága, vagy a különlegessége?
A rézüstös sajtkészítésre azért ragasztjuk azt, hogy hagyományos, mert nyilván a rozsdamentes acél felfedezése előtt mindenki rézben készítette, méghozzá színtiszta vörös rézben készítette a sajtokat. Aztán Európában, de főleg Magyarországon a rozsdamentes acél korszak kiszorította szinte teljesen a vörösrezet az élelmiszeriparból, a tejiparból, a sajtiparból, de az elmúlt néhány évben, egy-két évtizedben újra felfedezzük ezt az eszközt.
Egyébként, bocsánat, a réz tesz valamit hozzá? Ízben?
Abszolút. Épp ezt szeretném elmondani, hogy a kedves hallgatók ne csak azt gondolják a rézüstről, hogy az valami, mit tudom én, mesebeli kunszt, vagy valami ilyesmi, hanem valóban a rézionok jelenléte a sajt érésekor nagyon fontos. Röviden, jobb és több íze lesz a sajtnak, ha azt vörös rézbe csináljuk, mint ha rozsdamentes acélkádba készítenénk.
Egyébként ez a fajta technológia a világ nagy sajtkészítő nemzeteinek is a sajátja? Franciák, svájciak, olaszok?
Hát annyira, hogy saját tapasztalataim szerint Franciaországban azt a sajtkészítőt, aki nem rézüstbe készíti a sajtját, hát az bizony, nem mondom, hogy nem veszik emberszámba, de hát a szakmában bizony egy alacsonyabb kasztba sorolják. Igen.
Anita, te is használsz
rézüstbe? Státuszszimbólum is. Franciaországban, Svájcban státuszszimbólum a rézüst.
Értem. Anita, te is használsz rézüstöt?
Nem, én a megvetettek kategóriába tartozom ilyen szempontból. Nekünk még nincsen, de nagy vágyunk, hogy legyen, mert tényleg, ahogy az Imre mondta, ez egy szakmai előrelépés. Tehát mi is be fogunk újítani majd egyszer egyre.
Most Imre, ugye aranyérmet nyert a sajt, aminek az a neve, hogy hegedűs sajt. Hát igen. Éppen az Anitával arról beszéltünk, hogy az innováció milyen fontos dolog ahhoz, hogy elnevezzünk sajtokat, illetőleg hát ugye a boroktól indultunk el, de hát azért itt egyébként az díjazottak között olvassak ért, hogy Baracskai Félkemény Öreg, pontosan az Anitáiktól, aztán Fehér Szarvas, Zsíros Rögös Túró, Naturkecske Kamember. Miért ilyen egyszerű névvel illették a hegedűs sajtot? Vagyis ez milyen sajt?
Ez a sajt a francia hegyi sajtok kategóriájába tartozó kemény sajt, tehintelyből nyers teljes kemény sajt, és hogy miért hegedűs sajt lett, hát azért, mert a család nevünk a hegedűs.
Hát én azt tudom, nem is a hegedűst kérdeztem, hanem például, hogy miért nincs valami kis különleges neve ennek a sajtnak, ami egyébként azt mondatja a sajthoz nem értőhöz, hogy ez egy öreg sajt, ez tehén tejből készült, tehát egy picit közelebb vinni. Ezt azért forszírozom ezt a témát, mert én nekem az a tapasztalatom, hogy az emberek különösképpen nem nagyon tudják, hogy egy sajt hogyan készül. Ami egyébként lehet, hogy egy pofon egyszerű dolog, mitől lesz lágy, mitől lesz kemény, mennyi idő kell hozzá, hogyan kell gondozni, hogyan kell forgatni. Tehát azt gondolom, hogy abba a fajta közelítésben, amit mondjuk a fogyasztó és a sajtkészítő közötti hídat nézem, valahogyan egy picit jobban kellene mondani. Anita, hát, te is bólogatsz, úgyhogy te is hozzászólhatsz.
Igen, abszolút egyetértek. Majd az Imivel elbeszélgetek erről.
Na, akkor elárulom, hogy ennek a sajtnak a nevét a gyerekeim adták. Ki volt nekik adva tulajdonképpen feladatként, hogy találjanak ennek a sajtnak nevet. És de hónapokon keresztül, és ez a sajt, ez a név ráragadt erre a sajtra. Egyébként 10 évvel ezelőtt még a kollégáim találták, vagy kezdték el így nevezni ezt a sajtot, mert ezt a sajtot az akkor egy TS-ben dolgoztam, egy sajtüzem, bocsánat, a TS-nek én voltam a vezetője, de hobbiként egy sajt, a sajtüzembe dolgozgattam, és azt a sajtot, amit én csináltam, azt az én kollégáim elnevezték, hogy ez a hegedű sajt. Azért, mert nem volt neki neve. És akkor, amikor a gyerek, amikor már eltelt néhány év, és akkor a gyerekeimnek kiadtam ezt feladatnak, hogy na, akkor találjatok már neki nevet, akkor azt mondták, hogy jó lesz ez a név, hogy hegedű sajt.
Elfogadom, elfogadom.
Ráragadt ez a név. Egyetértek abban, hogy keveset mond a sajtról, de hát ha mondjuk kimondjuk azt a szót, hogy parmezán, vagy raclette, vagy ez sem mond többet.
Hát azért egy picivel talán a felhasználás szempontjából.
200 év, igen. Okay. Tehát, igen.
Megértem, okay. Meg el is fogadom, viszont akkor most az lenne a feladat Imre, hogy írja le nekünk, hogy milyen ez a sajt. Sárga, fehér, van kérge, nincs kérge, igen. Lukacsos, akkor... nem lukacsos, tehát igen, egy picit igen. Akkor az legalább a vizualitás alapján.
Igen, igyekszem szakmai, ugyanakkor érthető is lenni. Úgyhogy kedves hallgatók, a hegedűs sajt úgy néz ki, hogy egy 65 cm átmérőjű korong alakú 12 cm magas sajtot tessenek elképzelni, aminek a súlya 38 kg. Gyönyörű, bordós, vöröses kérge van. A metszés lapon, elvágjuk ketté a sajtot, a metszés lapon zárt sajttésztát látunk, néha előforduló egy-egy erjedési, kicsiny erjedési lukkal. A sajtészta színe sárgás, vajsárgás körülbelül. Az íze, hát az ízét azt nem lehet elmondani.
Az ízét azt nem lehet elmondani. És tehéntejből készül.
És tehéntejből készül.
Imre, Anitával még itt nagyon sokat kell beszélgetnünk arról, hogy milyenek a trendek a sajtkészítés folyamányában ma Magyarországon. Még egy utolsó kérdésem van. Részt vesz a Norvégiában az őszi világbajnokságon? Hiszen ez lett az év sajtja Magyarországon.
Nem neveztem terméket erre a versenyre.
Mi az oka?
Hát, én ezt a magyar sajtmusnát nagyon-nagyon nagyra tartom, és egyelőre az én egyszerűen az én becsvágyamat egyelőre ezt kielégítjük.
Pedig hát egy emblematikus év sajtját vihette volna ki. Na mindegy, mert a következő alkalommal remélem, hogy így
igen,
lesz.
Igen, véletőleg eljön még ez az
igen. Igen, köszönöm szépen, és gratulálunk. Hegedűs Imrével beszélgettem, aki az év sajtja díjat nyerte a hegedűs sajtműhely készítésében. Úgy hívják a sajtot, hogy hegedűs sajt. Köszönöm, Imre.
Én is köszönöm. Minden jót.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Anita, ti voltak éppen, mint cheese, 10 éve vagytok a piacon. Azért ez a 10 év nagyon-nagyon sok mindenben adott változást sajtfronton is. Hogyan látod, mik a trendek, vagy hogyan változott meg a sajtfogyasztás, a kedveltség, az ismertsége? Egyáltalán a magyar sajtot már föl lehetett emelni arra szintre, ahol a nemzetközi szint van.
Nagyon jó a kérdés, és köszönöm szépen. Igen, tehát ahogy a magyar sajtkészítők fejlődnek, úgy fejlődnek velünk együtt, fejlődnek a fogyasztók is. Mi neveljük őket? Tehát amikor egy jó sajtot kiviszünk a piacra, vagy webáruházban, vagy akár személyesen delikát boltban kínáljuk ezeket a sajtokat, és elmondjuk a jellemzőit, amikor ajánljuk például Imi, ahogy az előbb felsorolta, akkor kedvet kap a fogyasztó megvásárlásra. De ugye ez csak az első lépés. Ő neki hozzá kell szoknia ezekhez az ízekhez. Sokan találkoztak már más boltokban nemzetközileg forgalmazott sajtokkal, de nagyon sokan nem, és mondjuk egy trapistán szocializálódtak.
Ha mindannyian trapistán szocializálódtunk.
Mindenki, igen, nagy részt. És ezeknek az embereknek, ezekhez a természetes, természet által kialakított ízekhez hozzá kell szokniuk. Ez nem annyira könnyű. Ugye a trabista az egy nagyon semmilyen ízű sajt, és elnézést a készítőktől, de sajnos ezt kell, hogy mondjam, de ezt tapasztaljuk.
Milyen nagy munka semmilyen ízű sajtot készíteni.
Egyébként tényleg az, tehát hogy csodálom is az előállítókat. No, de tehát, hogy hozzá kellett szokni a fogyasztóknak ehhez, hogy ezeknek a sajtoknak íze van, ezeknek a sajtoknak volumene van, tehát hogy ebből nem tudsz megenni 15 vagy 20 dekát ugye egy ültőhelyedben, mert az úgy eléggé megfekszi a gyomrodat.
Igen, bocsánat, ha már az ízeknél tartunk, ráadásul ugye itt a hegedűset ugye tehénből készült, azért most már kecskesajtokat is lehet kapni, aminek az íze...
Sőt, jó, meg bivajt is.
Igen, bivajsajtot is, aminek az íze már teljesen elüt ettől. Tehát elképzelhető, hogy azt is meg kell tanulni a fogyasztónak.
Így van, pontosan.
Hozzá kell szoknia, hogy nem az a kvázi natur tehén, hanem egy pici felhanggal ott van a kecskesajt, vagy a juh és a biva is.
Így van, és akkor utána ugye ezt lehet még tovább fokozni, hogy egy kis rúzsalérről, vagy egy ilyen kamemberje jellegű, vagy egy ilyen gyűrt penészes, tehát, hogy ugye az imiéknek is a kérgé, a hegedűs sajtnak a kérge, ez egy speciális kezelést igényel, és az nagyon sokat hozzáad ahhoz a gyönyörű ízhez, ami ennek a sajtnak van. És ehhez hozzá kell szokni a fogyasztónak, tehát, hogy meg kell ismerni, és hozzá kell szokni, és ezért mi nagyon sokat tudunk tenni sajtkészítők, ez azáltal, hogy nagyon sokat tanulunk, és azáltal, hogy nagyon sokat beszélünk, találkozunk az ügyfelekkel, és elmondjuk ezeket neki, hogy mire figyeljen. Egyáltalán az ő ízlését én szoktam kérdezgetni a piacon, amikor egy új fogyasztóval találkozom, aki még nem vásárol tőlünk, hogy egyáltalán milyen íz szeret, hogy ő a frissebb, teljes ízt keresi, a savanykásabbat, vagy esetleg ezeket a telt, gazdag, édeskés ízeket szereti. Mindenki más szeret.
Mennyire tudnak a magyar sajtkészítők figyelni a terroárra? Ugye ez egy nagyon szakszerű kifejezés, és azért is jutott eszembe, mert egyébként a francia szakértő, aki itt volt ezen a sajtmustrán, ő külön kiemelte azt, hogy a terület növényvilága, állatvilága, faunája, klímája mennyire ad ahhoz, ezt meg lehet-e erőszakolni például?
Megerőszakolni nem igazán lehet, mert...
Nem is érdemes.
Persze, meg nem is érdemes igazából. Tehát mindig azt szoktuk mondani, vagy egy szakértő mindig azt mondja, hogy készítsd el a rád jellemző sajtot, és akkor itt rögtön a terroárhoz visszajutsz, hiszen az Alföldön legeltetett tehén teljesen más, mint az Alpok alján. Egy Nógrádból származó készítő nem tudja leadni a bajai ízeket, a bajai állatvilág jellemző őit, nem tudja visszaadni, és nem is kell. Tehát, hogy nem is kell nekünk francia sajtot csinálni, nem is kell utánozni egy holland készítőt. Nyilván a technológiát meg kell tanulnunk használni, de valahogy azzal kell gazdálkodni, ami nekünk van, ami nálunk van.
A magyar sajtkészítő hogyan tud tanulni?
Hát erre az Egyesület óriási segítséget nyújt már évek óta. A Sajtkészítők Egyesülete rendszeresen hív évente általában kétszer, egy tavaszi és egy őszi kurzusra nemzetközi oktatókat, voltak már holland, angol, franciák, többször is olasz sajtkészítő mesterek, akik tanítanak minket. És ahogy a bevezetőben is miért a műsor előtt beszélgettünk, szó volt arról, hogy miért fontos részt venni egy magyar sajtkészítőnek a mustrán, azért, mert ezt a fejlődést ott nagyon jól nyomon lehet kísérni. Tehát, hogy ha valaki magára valamit is ad, és tényleg fejlődni akar, akkor előbb-utóbb ezekre a tanfolyamokra, bocsánat, benevezés, és eljön. Ezek nem nagy költségű tanfolyamok, az Egyesület nagyon nagy gondot fordít arra, hogy ezeket elérhetővé tegye mindenkinek, és tényleg nagyon változatos témában képeznek minket ezek az oktatók, úgy a sajtkészítő gyakorlati képzéseken, úgy például az idei mustra előadásaiban is.
Hány tételt viszel ki, mert ugye te viszed ki Norvégiába a világbajnokságra a magyar sajtokat. Gondolom az összes aranyérmes benne van ebben a szortimentben.
Nem sajnos, de már dolgozunk ezen, hogy ja. így legyen legközelebb.
Ja igen, hiszen de a hegedűs sajt nincsen benne.
Így van, például a hegedűs sajt nincs benne, de majd mivel erről is elbeszélgetünk. Tehát, hogy igen, mi már évek óta nevezünk el a World Cheese Award-ra, és idénre már 6 magyar sajtkészítőt sikerült felbiztatnom arra, hogy jöjjön, menjünk, és nevezzünk, és mutassuk meg, és azt gondolom, itt az elején kérdezted, hogy felértünk-e már a nemzetköziekhez. Igen, felértünk, sőt, mondhatom azt, hogy eddig bármelyik nemzetközi versenyen magyar sajt indult, díj nélkül nem jött haza. És ez csodálatos dolog, és ezt az információt is el kell juttatni a fogyasztókhoz, hogy nem kell annyira majmolni a nyugatot. Tudom, hogy ez benne van a genetikánkban, mert ezt nyomták nekünk, hogy milyen nagyon fontos, de hogy csodálatos termékek vannak Magyarországon, és hogy bíztatni a fogyasztókat, hogy ismerkedjenek meg ezekkel a gyönyörű sajtokkal.
Hát igen, itt az a kérdés, hogy mennyi olyan fórum van, ahol a fogyasztó találkozik ezekkel a sajtokkal, mondjuk ezekkel a minőségű sajtokkal, mert piacokra járnak emberek, és a piacokon látunk sajtokat, mindenfajta sajtot, fehéret, telerakva, ilyen bogyóval, olyan bogyóval, amolyannal, sárgát, kéket, minden penészes, de hát ugye nem tudjuk az összeset megkóstolni. Az ember választ. Van, aki szereti a tehén sajtot, van, aki a juh sajtot, van, aki a camembert, én például a nagy camember fan vagyok, nagy kék sajt fan vagyok, abból is a lágyat szeretem inkább, és nem a keményet. Tehát nekem is megvan az a sajtképem, amivel én bármikor el tudom tölteni az időt. Hol lehet jó minőségű sajtokat. Például van-e olyan fórum, ahol a mostani sajtmustra díjazottjainak a termékeit meg lehet venni?
Sajnos még nincsen, de ezen is dolgozunk. Nagyon népszerű dolog most termelőboltokat nyitni, tehát delikát boltokat, ahol a működtető megpróbálja a környék, vagy a régió, vagy akár az ország legjobb termékeit összeszedni. Igazából ezekre a helyekre érdemes ellátogatni, de ugyanakkor mi sajtkészítők hírt adunk erről, hírt adunk a sikereinkről, tehát, hogy mint ahogy te is voltál olyan kedves, és meghívtál minket, voltunk már a tévében is, és mindenkinek a Facebook oldalára ki van írva. Tehát az a fogyasztó, aki érdeklődik ezek iránt, a dolgok iránt, az szembe fog jönni velünk.
Ráadásul ennek a sajtmustrának ugye az is egy érdekessége, hogy nem csak sajtokat mustráltak, hanem túrókat, tejfölöket, joghurtokat is, igen, és itt is vannak már emblematikus magyarországi készítők, akik konzekvensen évek óta ott vannak a toppon. Az, hogy a sajton túl is van élet, arról egy következő alkalommal fogok veled mindenképpen beszélgetni, ez az időpont pedig akkor lesz, amikor megjöttél majd Norvégiából a világversenyről, és akkor egy kicsit talán tudjuk ezeket érinteni. Most azért annyival mindenképpen tartozunk, hogy a 4 arany érmest felsorolom. A Kriskó sajtműhely nyert aranyat hagyományos házi tejföllel. Minden után fogok egy nagyot nyerni. A sajtmanufaktúra Pálfai Gábor prémium joghurttal ugyancsak aranyat nyert, a hegedűs sajtműhely hegedűs sajttal aranyat nyert, és a Maszlik családi gazdaság 2 éves tehén sajtja is aranydíjban részesült. Ezeknek egy része megy ki Norvégiába, kíváncsian várjuk azt, hogy milyen lesz majd a megméretetés. Anita, köszönöm, hogy itt voltál. Kun Anita volt a vendégem, a Csíz sajtműhely baracskai küldetéséből adódóan, illetőleg hát az is a te feladatod, hogy a sajtszövetségben úgy koordináld azoknak az életét és a munkáját, akik egyébként szeretnének minél jobb magyar sajtokat készíteni.
Én csak igyekszem jó példát mutatni és segíteni bárkinek, akinek kérdése van ez ügyben.
Köszönöm, hogy itt voltál. Én